Jó napot kívánok mindenkinek, foglaljanak kérem helyet. A mai utolsó órán közérdekű két hirdetménnyel kezdem. Az első a gyakorlat, laboratóriumi gyakorlatokkal kapcsolatos. Néhányan egyet vagy több laboratóriumi gyakorlatot nem teljesítettek. Ennek lehet oka az, hogy sportnap vagy állásbőrze, vagy bármilyen hivatalos elfoglaltság, illetve szünet miatt nem volt lehetőség erre. Ezek a kollégák ezen a héten pótolják a laboratóriumi gyakorlatokat. Ugyanazon a helyen és időpontban, hétfőket szerda, a megfelelő három időpont, amikor sorra került volna ez a laboratóriumi gyakorlat. Ez most ugye a 14. hétre vonatkozik. A 15. héten ugyancsak hétfőket szerdán lesznek a pótlások, akik valamilyen egyéni ok miatt nem tudták a rendes időben teljesíteni a laboratóriumi gyakorlatot, akkor kell ezt megtenniük. A szükséges információk mind fenn vannak az interneten, ezért én röviden szólhatok ezekről. A 14. heti laboratóriumi gyakorlatokra nem kell jelentkezni, hiszen tudjuk, hogy kik jönnek. A 15. jövő heti laboratóriumi gyakorlatra viszont jelentkezni kell. Ha egyéni problémájuk van, akkor menjenek be a tanszékre, és beszéljék meg, feltehetően mindenki teljesíteni tudja majd ezen a két hét alkalmával a gyakorlatokat. Ugye előfeltétele valamennyi laborgyakorlat teljesítés se az előfeltétele annak, hogy kreditet kaphassanak a tárgyból. A múlt héten elmondottam, hogy valamennyi vizsgára keddi napon került sor, ez is fönn van már az interneten, kivétel az első vizsga, amelyik ugye a 15. hét, a jövő hét utáni héten, hétfőn lesz, a szükséges összes információ szintén fenn van az interneten. Az első vizsga alkalomra vonatkozó konzultációra, hétfőn lesz ugye a vizsga, akkor pénteken kerül sorra, mindig a megelőző napon, hát a megelőző oktatási napon, ez pénteken lesz, szintén minden megvan már az interneten. Az utolsó hirdetnivalóm, közérdekű közlemény, vagy közérdekű hirdetnivaló, az a vizsga tájékoztató. Kifetítettem a három oldalas tájékoztatót, amelyikből 20 példányt behoztam. El is vehetik. Először engedjék meg, hogy a hölgyek vegyék el, és utána feltétlenül majdnem mindenkinek ugye jutni fog ebből a mai nap, de egyébként hát az interneten fenn van, és letölthetők. A tájékoztató egyrészt felsorolja a témaköröket, másrészt az írott anyagot. Az írott anyagban a saját előadási laboratóriumi tantermi jegyzet mellett az alapkérdések szerepelnek, ugye ugyanúgy, mint az előző fél évben először lesz egy alapkérdéssor. Az alapkérdéseket kiadtuk, és az alapkérdésekre a válaszok is ugye elérhetők. Mindegyik alapkérdéshez a válasz is, megfelelő válasz is társul. Az előadási jegyzetek, valamennyi jegyzet két változatban, fehér-fekete változatban és színes változatban szintén fenn van az interneten. Ha kinyomtatják, akkor a fehér-feketét javaslom önöknek, mert ugye az kevesebb festéket használ. Egyébként a két anyag ugyanaz, csak az egyik ugye attraktívabb, hogyha interneten olvassák, akkor inkább a színeset javasoljuk. A vetített anyag, amit én kivetítettem, és a mai nap kivetítek, mind szintén az interneten elérhető, ugyanazon a helyen, ugyanolyan jelszó mellett. A példatárak is fent vannak, szkennelt formában. A példatárakra vonatkozóan részletes tájékoztató van arra, hogy melyek azok a példák, amelyeket elsősorban ajánljuk, illetve ha rövidebb volt felsorolni, akkor olyan formát választottuk, hogy melyek azok a példák, amelyeket elsősorban az érdeklődőbb hallgatók számára ajánljuk. Persze visszamegyek, mert a jegyzetekből is, ugye összesen 12 fejezet, szintén ki van jelölve, hogy melyek azok a pontok a fejezeten belül, amelyek csak olvasásra ajánlottak, nem fogjuk visszakérdezni, az érdeklődő hallgatók számára ajánlottak. Egy részletes vizsgatájékoztatót tetszenek tehát találni, semmi akadálya nem lehet a felkészülésnek. A záró akkord van egy olyan anyag is, a múlt fél évben is ez megtalálható volt, akiknek problémáik vannak, vagy van még a komplex számokkal egy rövid összefoglalót találhatnak erre vonatkozóan, az ajánlott irodalmat pedig a tantárgyi adatlapon megtalálhatják. Hát ennyit szerettem volna bevezetőként mondani, és akkor most visszatérünk a témakörünkhöz. A témakörünk ugye teljesítmény elektronika volt, ez az utolsó fejezet, amelyikkel ebben a fél évben foglalkozunk. Néhány mondatot, amit már én elmondottam, először bevezető jelleggel, még egyszer megismétlek, hogy csatlakozni tudjanak hozzá, és néhány képet kivetítek, szintén felelevenítés céljából. A teljesítmény elektronika, ugye mondottam, egy interdisziplináris terület, nagyon sokféle más disziplinából, területből táplálkozik, de van karakterisztikusan egyéni sajátja is. Jellegzetessége az, hogy teljesítményt, energiát használ fel, tehát a hatások egy nagyon fontos jellemző, emberi munkát vált ki. Másodszorban pedig információ feldolgozás is történik, úgy, ahogy az informatikában a szabályozás, a monitoring, a diagnosztika területén itt mindig az energia teljesítmény szabályozott formában kerül, vagy majdnem mindig alkalmazása, felhasználása a teljesítmény elektronika körén belül. A másik jellemzője az, hogy vezérelt elektronikus teljesítmény kapcsolókat használ, amelyeknek ugye csak két állapotuk van, vagy be vannak kapcsolva, vagy ki vannak kapcsolva. Az ideális eset az lenne, ez csak megközelíti ugye a valóság, amikor mind a bekapcsolt, mind a kikapcsolt állapotban a teljesítmény kapcsolókon, elektronikus kapcsolókon elvesző teljesítmény zérus, azért, mert ugye kikapcsolt állapotban az áram zérus, bekapcsolt állapotban pedig a teljesítmény kapcsolók sarkain föllépő feszültség zérus. Hát a valóságban ez csak jó közelítés. Nem említettem a múlt alkalommal, nagyon gyakran elég nagy frekvenciával kapcsoljuk ezeket a kapcsolókat. Erre kitértem, csak amit nem említettem, az az, hogy amikor a frekvencia már nagy, lehet az a nagy esetleg pár száz hertz, vagy pár kilohertz, vagy esetleg megahertz, függően az alkalmazástól, akkor lehetséges, hogy a be- és a kikapcsolási folyamat, ami nagyon rövid idő alatt játszódik le, az alatt nagyobb a teljesítmény kapcsolók vesztesség teljesítménye, mint a bekapcsolt állapotban, vagy a kikapcsolt állapotban. Láttuk azt is, és akkor most egy pár képet kivetítek, és utána folytatjuk a témakört. Itt látható, ugye önök is elérik ezt, a teljesítmény elektronikához kapcsolódó kivetítendő, vagy kivetítés kerülő képeket. Ezek közül most egy párat, a legelső néhányat kivetítem még egyszer. Hát az első ugye azt mutatja és érzékelteti, hogy a legkisebb teljesítményektől kezdve a legnagyobb teljesítményekig használjuk ezeket a berendezéseket, eszközöket. Ugye ez abból látszik, hogy feszültségben néhány volttól kezdve, áramban egy amper alatti szintől kezdve, 10.000 amperig, illetve 100.000 volton túl is használjuk. Itt egy néhány alkalmazás van felsorolva. A teljesítmény kapcsolóra vonatkozóan ezt az ábrát láttuk. Összesen csak 4 teljesítmény kapcsolót említettük, amelyeket leggyakrabban alkalmaznak. A tiristor, a GTO, IGBT és a MOSFET-et. Ugye mondtuk, hogy általában ezek rövidítések, mit tudom, a GTO, ez a gate turn off, hát tiristornak hívják, ugye ezt is, de ez annyiban különbözik a tiristortól, hogy ki is lehet kapcsolni vezérlés jelleggel. És az alkalmazások is, néhány fontosabb alkalmazás itt látható, fel van sorolva, fel van tüntetve. A következő kép, amit kivetítek, az az osztályozás. Én ezt a táblára is felírtam, most már nem fogom még egyszer felírni. A lényege az, hogy van egy olyan áramkör, amelyekben ugye a vezérelt kapcsolók foglalnak többek között helyet. Ennek van egy bemenő és egy kimenő teljesítmény oldala, és van egy vezérlési oldala. A 4 változat közül az egyik, hát az itteni felsorolás szerint, mi nem ezt használtuk, van olyan megoldás, amikor egyen feszültségből egyen feszültséget, vagy áramból egyen áramot állítunk elő, van olyan, amikor egyen irányítunk, tehát váltakozó áramból ugye egyen áramot állítunk elő, vagy fordítva, ugye ez a DC-AC, és végül az AC-AC, amikor ugye váltakozó áramból váltakozó áramot állítunk elő. Ezt a felsorolást követjük, és az AC-AC-vel már elkezdtünk foglalkozni, még visszatérek erre. És mit mutassak én itt? Még talán még ezt, mert erről beszéltünk. Ugye ez az ábra azt mutatja, hogy kikapcsolt állapotban az áram, bekapcsolt állapotban ugye a feszültség, az érus ideális kapcsoló esetében is. Hát ezért a teljesítmény, ami a kapcsolón elveszik, az zérus. Ez az ábra nem törődik ugye az átkapcsolási, be- és kikapcsolási tranziens folyamattal. Mi csak az alapelveket szeretnénk itt látni, összefoglalni a 4 esetben, és ezek ebből a célból a legelső kapcsolásunk az egyetlen egy vezérelt kapcsolót tartalmazott, ezt én már felrajzoltam, amelyik vezérelt kapcsoló bemenet, kapcsoló áramkör bemenetén egy U, hát jó, most már kiírom, UM-szer szinusz omega T váltakozó feszültség található, a kapcsoló K. A nyíla kapcsolón azt mutatja, hogy milyen irányban folyhat át az áram, ellenkező irányban zár a kapcsoló, és utána azt tételeztük fel, hogy egy RL körünk van, L, R, az ellenálláson ugye UR, az induktivitáson pedig UL feszültség van, ez maga a terhelést reprezentáló, helyettesítő modell, a terhelésen tehát mondjuk UK kimenő feszültségünk jelenik meg. És akkor azt mondottuk, hogy ha a feszültség szinuszos, rajzolunk egy szinusz görbét, és utána ez majd periodikusan ismétlődik, omega t vagy t függvényében, tehát szög vagy időfüggvényében, és ez a bemenő feszültség, röviden úgy fogom írni, hogy U index B, bemenő feszültség, és bejelölöm ide, hogy ez az U bemenő feszültség, akkor valahol a K kapcsolót bekapcsoljuk, és ettől kezdve a teljes bemenő feszültség megjelenik a kimeneten, mert ugye a kapcsoló sarkain megjelenő feszültség ideális esetben zérus. Mondjuk tegyük fel az az időpont, vagy alfa szög, amelyet bekapcsolási szögnek, vagy gyújtásszögnek nevezünk, azt itt választjuk meg. Ez ugye egy feszültség impulzussal szokott történni, amit a megfelelő kapcsoló vezérlő sar kapcsaira adunk, és ettől kezdve a kimenő feszültség, ez a piros körbe, ez ezt mutatja, ugye UK lesz. Én most abban azt az esetet rajzolom fel először, amikor az L értéke nulla. Ebben az esetben a kimenő feszültség és az áram alakja ugye ugyanaz, mert a teljes feszültség az ellenállásra jut, és ilyenkor ugye ez az R-szer I egyenlő UR feszültséggel lesz egyenlő. A következő negatív félperiódusban tekintettel arra, hogy záróirányban nem tud vezetni, ugye negatív irányban nem tud folyni áram, ez a pozitív irányunk az áramra vonatkozóan. Ettől kezdve az feszültség a kimeneten zérus lesz, és utána jön a következő pozitív félperiódus, és ismételhetjük ugyanezt. A másik eset, amikor RL kör a terhelés modellje, ebben az esetben T, omega T, megint felrajzolom a színusz görbét, tehát a bemenő feszültséget, UB, kapcsoljuk be a alfa szögnél, tehát a gyújtás szögnél, a K kapcsolót. Mi lesz ebben az esetben a helyzet? Hát ez az az eset, amit én a múlt órán elkezdtem mondani, és azt mondottam, hogy meg el fogom ismételni. Ilyenkor ugye egy soros RL körre nem egyen feszültséget kapcsolunk, korábban ezt az átmeneti folyamatot vizsgáltuk, hanem színuszos feszültséget. Most fogadják el azt, hogy ilyenkor a feszültség természetesen, a kimenő feszültség ugyanúgy megegyezik a bemenő feszültséggel, hiszen a kapcsolón nem jelenik meg feszültség, ez lesz az UK. Az áram alakja, de nem is az áramot fogom ide felrajzolni, hanem az I-szer-R, tehát az ellenálláson megjelenő feszültséget, az valahogy így fog alakulni. Lényeges az, hogy amikor az áram, vagy ha tetszik, az R-szer I, az UR feszültség a csúcsértékét éri el, akkor éppen a kimenő vagy a bemenő feszültséget messe az UR feszültség. Miért? Tehát a maximuma az UR feszültségnek ott van, ahol találkozik az UR feszültség és az UB feszültség. Hát miért? Most egyszer ezt megmutatom, a későbbiekben ezt lehetne ismételni, mert nagyon sokszor más áramkörökben is előfordul. Vegyünk kérem egy tetszőleges időpontot. T1 időpont. Ilyenkor is fönn kell állni a feszültség egyensúlynak, a feszültség egyensúly az UB, az R-szer I plusz ugye L-szer DI per DT, vagy ha tetszik UR plusz UL. Ebben a T1 időpontban látjuk, hogy mekkora a pillanatértéke az UR-nek. Ugye ez az UR. Akkor az induktivitásra jutó feszültség, mondjuk sárgával fogok jelölni, nem lehet más, csak ez az érték, ez az UL, ugye? És a kettő összege kiadja a bemenő feszültséget. Másképpen ezek a pozitív feszültségek, vagy feszültség időterület, amit most én bevonalkázok, ami alfától eddig az időpontig, ahol metszi a két görbe egymást, tart, addig ugye pozitív lesz az induktivitásra jutó feszültség. Ha ez pozitív, akkor a di per dt is pozitív. Ahol zérus az UL, és ez az a pont, ugye, itt éppen zérus az UL, ott az áramnak ugye maximuma lesz a di per dt zérus, és ettől kezdve, hogyha most fölveszek egy másik időpontot, mondjuk ezt az időpontot, akkor ebben az időpontban szintén be tudjuk jelölni az UR feszültséget, ez lesz a T2 időpont, amit önkényesen, de célszerűen fölvettünk, és az induktivitásra jutó feszültség az most negatív lesz, egészen ugye a bemenő feszültségig tart, és ez végig így lesz mindaddig, amíg az áram ki nem alszik, el nem éri a zérus értéket. Ugye? Tehát a negatív UL értékek most vonalkázódnak, itt látható, és természetesen, ha az UL negatív, akkor az áram csökkenni fog. Ettől kezdve tehát az R szeri csökken, és végül eléri a zérus értéket. Negatívban nem mehet át, mert ugye a kapcsoló megakadályozza ezt. És itt jön az a szabály, amit én már bebizonyítottam önöknek, most még egyszer nem bizonyítom, hogyha T plusz a pozitív feszültség időterület, ami az induktivitásra jut, és T mínusz a negatív feszültség időterület, a terület szabály miatt a T plusz plusz T mínusz abszolút érték, nem abszolút érték, mert az negatív. Úgyhogy az abszolút értéket kihagyom, akkor zérus, egy ilyen ellenkező esetben pedig, ha abszolút értékkel nézem, akkor ugye egyenlő egymással. De itt helyesebb, ha már így kezdtem felírni, ezt elhagyni, a kettő összege ugye mindig zérus kell, hogy legyen, ha állandósult állapot van. Ezt hívtuk terület szabálynak. Na most általános esetet, ezt kezdtük el az előző órán. Fölírom, ugye ez egy minőségi kép volt. Most írjuk fel ennek a bekapcsolási áramnak az időfüggvényét. Az időfüggvény, ezt már fölírtam, most még egyszer, I időfüggvény, ennek az, nem az R szerint írom, hanem az I-t, az egyszer áll egy váltakozó komponensből, váltakozó áram komponensből, amelyik akkor lép fel, hogyha egy szinuszos feszültséget soros RR-körre kapcsolunk, és ezt ugye az előző fél évben részletesen tárgyaltuk, ennek az értéke UM per Z. Egyszerűség kedvéért én most azt fogom tenni, hogy az U-ra vonatkozóan azt tételezem fel, hogy látják, hogy miért, hogy az bevenő váltakozó feszültség, tehát az UB váltakozó feszültség, az UM-szer koszinusz omega t, ezt tételeztem föl egy héttel ezelőtt is, és egy fi u bekapcsolási szögünk van. Akkor az áram, ugye koszinusz omega t plusz fi u lesz, egyszerűen az ellenállással adott esetben ez ugye impedancia, z el kell osztani, ahol a z ugye a valós képzetes síkon, ha az ellenállásunk R, az induktivitás reaktanciája J szer XL, akkor ennek a kettőnek az összege adja ugye a Z impedancia komplex értékét, és itt az abszolút érték szerepel, ugye nem a komplex érték. Ezt az áram komponenst hívjuk ugye váltakozó komponensnek, amelyik állandósult állapotban lép fel. Ez hozzáadódik egy tranziens vagy dinamikus tag, mínusz előjellel, um per z-szer, koszinusz, fi u mínusz fi, szer éjad, mínusz kis t per nagy t alakban, ahol a mínusz, és így tovább, az egyenáramú tag. Tehát két áramnak, egy váltakozó áramnak és egy egyenáramnak az összege adja a kialakuló tranziens áramot. A váltakozó áramú tag mellett szereplő tranziens vagy egyenáramú tag természetesen az idő múlásával elhal. Ugye? Az iad mínusz kis t per nagy t miatt. A nagy t az ugye az l per r állandó, időállandó, ennek a soros RL körnek az időállandója. A fi szög pedig itt látható, ugye a tangens fi, az egyenlő az XL per az R. Hát az Z-t is ismerjük természetesen, a Z pedig egyenlő négyzetgyök, R a négyzeten plusz XL a négyzeten. Na most mivel lehet magyarázni azt, hogy az egyenáramú tagnak ilyen alakúnak kell lenni? Azzal a törvényünkkel, miszerint az áram nem ugorhat. Az áram folytonosan megy át. A t egyenlő nulla időpontban nulla kell, hogy legyen az áram értéke, mert előtte is ugye az I/R az zérus volt. Ebből a követelményből adódik, hogy a t egyenlő nulla időpontban, nézzék meg, ha behelyettesítem ide a t egyenlő nullát, akkor az iados tag 1 lesz, ugye? És az egyenáramú tagnak ugyanakkora lesz az értéke, mint a váltakozó áramú tagnak, mert itt meg az omega t lesz nulla, ugye? Egy hiba van, most vettem észre. A magyarázat közben nem szólt senki. Na, mi volt a hiba? Hogy ide még a mínusz fiút is be kell írni, most kékkel beírom. Miért? Mert ugye az áram a feszültséghez képest fiszöggel késik induktivitás esetében. Most a magyarázat hevében ugye kiderült ez a hiba, csak akkor lesz zérus, hogyha helyesen írjuk fel a váltakozó áramú komponenst. És akkor tényleg a t egyenlő nulla időpontban a váltakozó áramú komponens fiú mínusz fi ugyanaz, mint ami az egyenáramú komponensnél szerepelt. Ha nem fogom felrajzolni, egy kicsit több időt venne igénybe, mindenki föl tudja rajzolni ezt a két komponenst. A magyarázat az elég egyértelmű, egyébként bizonyítani is tudják. Matematikailag, hogyha ezt az eredményt behelyettesítjük ugye a differenciál egyenletben, akkor kiderül, hogy a megoldás az valóban kielégíti az egyenletet. Na most tegyük fel a következő kérdést magunknak. Mi az a két különleges eset, amelyikre figyelni kell egy ilyen alakú átmeneti állapotban fellépő áram esetében? Két ilyen különleges állapot van. Első, amikor a koszinusz fi mínusz fi u az egyenlő egyel. Tehát a fi egyenlő a fiúval. Úgy találjuk bekapcsolni a k kapcsolót, hogy az adott fi u értékkel megegyező legyen a fi, vagy fordítva az adott fihez, mert ugye a fi adott, az RL szabja meg a fit. A fiút úgy választjuk meg, hogy a kettő éppen azonos legyen, akkor ugye a koszinusz nulla az egy lesz. Ilyen esetben, és ha még feltételezzük azt, hogy a t értéke sokkal nagyobb, mint a tp periódus idő értéke, a periódus időt bejelölöm, ugye ez a tp periódus idő, egy 50 Hz-es esetben ugye a periódus idő 20 millisekundum, de az idő állandó sokkal nagyobb, tehát lassan hal el, ez azt jelenti az exponenciális komponens, hosszú ideig, sok perióduson keresztül gyakorlatilag ugyanaz marad az értéke az egyenáramú komponensnek, akkor ugye előbb-utóbb a pozitív váltakozó áram negatív értéket is fölvesz, fölveszi a maximális értéket, és ilyenkor ugye az váltakozó áramú komponensnek a maximális értéke, azt látjuk, hogy UM per Z-vel egyenlő. Az I áramnak, tehát az eredő áramnak a maximális értéke, pedig a két áram maximális értékével egyezik meg. Ennek a maximális értéke hát negatív, de UM per Z. Ugye ez a tag gyakorlatilag hosszú időn keresztül egy marad, a koszinusz fi u mínusz fi az egy, tehát a maximális érték ugye um per egy. Ez kétszer um per z lesz, vagy másképpen kétszer az i v max lesz. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ugye a váltakozó áram esetében az effektív érték négyzetgyök kétszerese a maximális érték. Ezt ismerjük. Tranziensben, bekapcsoláskor a legszerencsétlenebb esetben kétszeres értéket is elérhet az áram csúcsértéke az egyenáramú komponens miatt. Ami hát négyszeres erőt, vagy négyszeres veszteség teljesítményt jelent, mert az áram négyzetével arányosak ezek a mennyiségek. Ez az eset akkor, ha lineáris áramkörre kapcsoljuk a váltakozó feszültséget. Egy nem lineáris áramkör esetében sokkal nagyobb, szorosa lehet a csúcsértéke a bekapcsolás alkalmával a váltakozó komponensnek, mint kettő. Akár lehet ötszörös, tízszeres. Önök valószínűleg ismerik azt a jelenséget, amikor a Wickenházban vagy valahol a Balatonon heggesztőt, vagy valamilyen villamos fogyasztót kapcsolnak be, és a biztosító kiver. Ennek az az oka, hogy valamilyen, például transzformátor, vagy ferromágnes anyagot tartalmazó egység van a bekapcsolt rendszerbe, például motor is, és ilyenkor ugye a ferromágnes anyagnak a jelleggörbéje nem lineáris, telítődik. És a telítődés miatt bekapcsolás alatt akár ötszörös, tízszeres áram is fölléphet, ha szerencsétlenül kapcsoljuk be. Ha rosszul választjuk meg, hát nem mi választjuk meg, hanem a bekapcsolástól függ, hogy mikor, hogy sikerül az adott fihez a fiút megválasztani ezt a bekapcsolási fázisszöget. Többször ismételve esetleg sikeres lesz a bekapcsolás. Valószínűleg ezt tapasztalták már. Na, a másik különleges eset, kettő, amikor a koszinusz fi mínusz fi u az zérus. Miért ne? Úgy is meg tudjuk választani, hogy a fi mínusz fi u az 90 fok legyen, ebben az esetben ugye zérus lesz a koszinusz értéke, és ilyenkor nem lép fel egyenáramú komponens. Éppen úgy sikerül bekapcsolni a kapcsolót, hogy állandósult állapotban az áramnak a zérus átmenete lenne. És akkor mindjárt a váltakozó áram kialakul, ugye zérus átmenettel, a zérusból indulóan, nincs szükség egyenáramú komponensre. Közbenső esetben pedig minél jobban megközelítjük az első esetet, annál nagyobb lesz az egyenáramú komponens. Annál nagyobb lesz ugye a bekapcsolási áram, tranziens áramnak a csúcsértéke is. Hát ennyit szerettem volna elmondani a bekapcsolás matematikai részéről, és most már ugye akár minőségileg, akár mennyiségileg az egyenlet birtokában fel tudjuk rajzolni, hogy hogy alakul egy ilyen áram ki. Ezt a kapcsolást ugye a legegyszerűbb egyenirányító kapcsolásnak lehet tekinteni, mert hiszen az áram értéke az mindig egyirányú, és a feszültség értéke is mindig egyirányú átlagértékben. És most egészítem ki, folytatom ezt az ábrát, nem fejeztem be. Ha az áram folyik egészen a kialvási szögig, ezt a szöget alfa K kialvási szöggel jelölöm, itt lesz zérus az áram, eddig a K kapcsoló, ugye a kapcsolók, ezek a kapcsolók olyanok, most a tirisztorról beszélünk, hogy csak akkor kapcsol ki, ha az áram értéke zérus lesz. Vezérlési oldalon nem tudjuk kikapcsolni. Tehát a bemenő feszültség és a kimenő feszültség mindeddig zérus lesz, mindegyik egyforma lesz, tehát az UB és az UK megegyezik egymással, mindaddig, amíg áram folyik. Amíg áram folyik, addig ugye a teljes feszültséget, bemenő feszültséget rákapcsoljuk a kimenetre. És csak ettől kezdve lesz megint zérus az értéke. Tehát helyesen úgy lehet mondani, hogy ez a kapcsolás egy egyenirányító kapcsolás, amelyiknél igaz az, hogy az áram értéke mindig egyirányú, a feszültség átlag értéke mindig egyirányú, de pillanatértéke lehet pozitív is és negatív is. Ugye, abban az esetben lesz maximális a feszültség értéke az alfa nulla, és akkor lesz majd zérus az értéke, az alfa ugye 180 fokkal megegyezik. Nézzünk egy másik egyenirányító kapcsolást. Először nem is váltakozó áram, AC-AC kapcsolás. Kezdjük az AC-AC-vel, és utána beszéljünk az AC-DC, tehát az egyenirányítókról. Nagyon keveset fogok mondani erről. Az eddigiek birtokában már nagyon röviden elintézhetjük az alapgondolatot. Megint csak egy egyszerű RL kör lesz a terhelés, ezzel modellezzük azt az áram, azt a berendezést, amelyikre a váltakozó feszültséget úgy kapcsoljuk rá, hogy egy ellenpárhuzamos vezérelt kapcsoló párral, páron keresztül tápláljuk a kimeneti oldalt, a kimenő feszültséget. Kérem szépen, amikor a bemenő feszültségnek, UB-nek pozitív félperiódusa van, akkor a K1 kapcsolót, amikor negatív félperiódusa, akkor pedig a K2 kapcsolót kapcsoljuk be. Egyébként a jelenség ugyanúgy játszódik le, mint ahogy ott föltüntettük. Ugye pozitív félperiódusban befolyik a pozitív a áram, negatív félperiódus, meg a negatív áramimpulzus. Alkalmazásokról. Nem, többet nem mondok erről, a jegyzet egy kicsit bővebben fölrajzolja, ugye az áram alakot fölrajzolja, hogy különböző alfa esetében milyen kimenő feszültség alakot kapunk, de önök is ugye akár példa kapcsán ennek az első ábrának a nyomán ezt a feladatot meg tudják oldani. Három alkalmazást szeretnék az AC-AC megoldásra, vagy kapcsolásra vonatkozóan mondani. Az első. Képzeljék el, hogy valamilyen hőkezelő kemence, vagy akármilyen kemencét kell fűteni, villamosan fűtünk, és ugye hőmérséklet szabályozása állítja be a 800 fokot, 1000 fokot, függően attól, hogy milyen hőmérsékletet akarunk elérni. Olyankor a termikus folyamat szabja meg az elérendő célt, és a termikus folyamat ez nagyon lassú folyamat a periódus időhöz képest. Teljesen mindegy, hogy a feszültség hullámalak és az áram hullámalak nem szinuszos, ugye? Hanem, hát az előbb tárgyaltuk részletesen, hogy a feszültség hullámalak is az alfa szögig nem jelenik meg feszültség, és ugyanez vonatkozik a másik periódusra nézve, ha elegendően nagy az alfaszög. Az alfaszögnek nagyobbnak kell lenni, mint a fi fázisszög. Ezt nem tettem eddig hozzá, de látszik ugye a meggondolásban. Tehát az egyik alkalmazás hőkezelő kemencék, vagy kemencék hőmérséklet szabályozása. Egy másik alkalmazás három fázisban, amikor ugyanez a kapcsolás, ugye, csak ellenkező irányban kell ezt fölrajzolni, és ez három fázisban van, ide három fázisú feszültséget kapcsolunk, és egy motorra vezetjük ezt a feszültséget. Akkor a motor feszültség értékét tudjuk nulla és tehát ezt az U motor feszültséget tudjuk nulla és maximális érték között változtatni, és például aszinkron motor esetében emlékeznek rá, a feszültség négyzetével arányos a nyomaték. Ilyen módon a nyomatékot lehet ugye változtatni. És egy kicsit a fordulatszámot is, attól függően, hogy a fordulatszám nyomaték karakterisztikája a terhelésnek milyen. Erről annak idején fordulatszám változtatás kapcsán beszéltünk. A harmadik példa, ezt ismerik valószínűleg, talán otthon van ilyen önöknek, a fényerő szabályozás. A fényerő szabályozásnál ilyen ellenpárhuzamos vezérelt kapcsolópárt alkalmazunk, és egy izzólámpa szerepel itt terhelésképpen. Az izzólámpára jutó feszültség átlagértékét, ha tetszik, effektív értékét változtatjuk, folyamatosan is ezzel a fényerőt szabályozzuk. További alkalmazások is természetesen vannak. A kivetített egyik ábrában szerepelt egy olyan szó, hogy ciklokonverter. A ciklokonverter elvét és a kapcsolást nincs időm fölrajzolni, csak annyit jegyzek meg, hogy ez egy olyan eszköz, egy olyan berendezés, amellyel frekvenciát váltunk. Tehát a bemenő frekvencia mondjuk 50 Hz, a kimenő frekvencia pedig pár Hz vagy 10 Hz, és folyamatosan tudjuk befolyásolni, hogy mekkora frekvenciát akarunk változtatni. Tehát nem csak a kimenő feszültséget, áramot, teljesítményt változtatjuk, hanem a frekvenciát is. Térjünk át az AC-DC egyenirányító kapcsolásokra. Hát a legegyszerűbbet ugye már láttuk, és most még egyet felrajzolok, továbbiakra nem lesz szükségünk, vagy nem lesz időnk, szükségünk lenne, csak éppen ugye időnk nincsen. Ez pedig a következő. Egy transformátor szekunder körét rajzolom most fel. Ez is U feszültség, természetesen váltakozó feszültség, és ide kapcsoljuk a K1 kapcsolót, és legyen itt a K2 kapcsoló. Ezt a két pontot kapcsoljuk össze, a középpontot pedig a kimenethez vezetjük, ez lesz a kimenet két kapcsa, ahova én egy soros RL kört plusz egy feszültséggenerátort nagyú kapcsolok. Tehát soros RL kör feszültséggenerátorra. Például egy egyenáramú motornak ez a modellje, ugye az armatúra ellenállás, az indukált feszültség és hát a tekercselésnek van induktivitása. Kérem, ez a feszültség az UK kimenő feszültség. Itt is ugye lesz egy UR, lesz egy U index L feszültség, és hát a feszültséggenerátor feszültsége adott. Két esetet nézzünk meg. A K1 kapcsoló van bekapcsolva, pirossal bejelölöm, hogy az áram útja mi lesz. K1 kapcsoló bekapcsolt állapotában, ugye az áram útját ez a piros vonal mutatja. Fölülről lefele folyik az áram, tehát a feszültség, ez a pozitív oldal, ez a negatív oldal. Amikor a K2 kapcsoló van bekapcsolva, akkor pedig az áram útja kékkel rajzolom. Ugye ebbe az áramkörbe megy. Jól látszik, hogy mind a két esetben a terhelés, vagy a kimenő oldalon felülről lefele folyik az áram, megint egyenirányítottunk. Ez egy kétütemű, az előző együtemű egyenirányítás volt, mert egy periódus alatt két ütemben folyik ugye az áram a kimeneten. Na most, hogy amit a közölni szeretnék, amely a leglényegesebb üzenete lesz ennek a megoldásnak, azt a legegyszerűbben lássuk, ezért fel fogjuk tételezni azt, hogy az L per R a sokkal nagyobb, mint a periódus idő, mármint a tápfeszültség periódus ideje, az 50 Hz periódus ideje. Ilyenkor jó közelítéssel állandósult állapotban azt mondhatjuk, hogy a kimenő áram, ez az áram, az egyenáram, az IK, az egy állandó, nem riplis, nem változó áram, állandósult állapotban, egy bizonyos állapotban. És mi ebből fogunk kiindulni. És felrajzoljuk egy bizonyos állapotban a terhelési oldalon megjelenő feszültségeket, áramokat. Színuszgörbét kell rajzolnom, és utána a többit. Tehát ez lesz az U bemenő feszültség, ez egy középmegcsapolásos transformátor, a fölülső és az alsó felén is ugye U feszültség van. Én most azt fogom feltételezni, hogy a feszültség, az egyenáram oldalon a feszültséggenerátor feszültsége az negatív érték. És állandó. Tehát ez a feszültség, a nagy U, az egy állandó negatív feszültség. Az áramra vonatkozóan már elmondottuk, hogy állandó nagy I egyenáram folyik, ezt kékkel jelölöm be, és hozzáadom az I-szer R feszültséget ehhez az U feszültséghez. Az áram pozitív, tehát valami ilyen I-szer R feszültség lesz mindenütt. Ez lesz az, ide bejelölöm, nagy I-szer R, ugye az ellenálláson föllépő feszültség. És most tételezzük fel azt, hogy a gyújtásszög, a bekapcsolási szög a pozitív félperiódusban 90 fokon túl van. Alfa, egy nagy érték, ez lesz az alfa, itt van az omega t, és ilyen szín, sárgát még nem használtam, akkor sárgával fogom bejelölni. A K1 kapcsolót alfa szögnél gyújtom be, vagy kapcsolom be, és ettől kezdve ugye a kimenetre jutó feszültség, ez lesz az UK, meg fog egyezni, ugye az U megegyezik az UK-val. A teljes feszültség a kimenetre jut. Ezt rajzolom most fel. És mivel állandóan folyik az áram a K1 kapcsolón keresztül, ez mindaddig fog tartani, amíg a K2 kapcsolót be nem kapcsolom, egészen idáig, ez az az időtartam, amikor a K1 kapcsoló van bekapcsolva. Amikor a K2 kapcsolót kapcsolom be, akkor már negatív félperiódusban vagyok, de a kimenetem pozitív félperiódus lesz egyenirányítás miatt, ezért az abszolút értékét berajzolom az U feszültségnek, és itt a következőben ez az alfa plusz pi időpont vagy szög, akkor kapcsolom be a K2 kapcsolót, akkor vált a K1 és a K2, ezt úgy kell elképzelni. A K2-t, ha bekapcsolom, akkor ugye negatív félperiódusban vagyok, az azt jelenti, hogy az alsó pont lesz pozitív, a K1 kapcsolón nem folyhat többi áram, mert negatív feszültség jut erre a körre, a K1 azonnal kialszik, az áram megszűnik ott, és ettől kezdve itt folyik, vagy a kimenő feszültség így alakul, UK. Tulajdonképpen csak egy félperiódust akarok én részletezni, amit most már felrajzoltam. Kérem, itt is két időpontot lehet kiragadni, hogy világos legyen előttünk, mi játszódik le. Legyen ez a T1 időpont, és legyen itt valahol, mondjuk itt a T2. De rossz idő. De jó, T2 időpont. Ez az időtengely. T1, T2. A feszültségegyensúlynak most is fenn kell állnia. Hogy néz ki a T1 időpontban a feszültségegyensúly? Rajzolom. Van egy U feszültségünk, negatív. Van egy kékkel jelölt R-szer-I feszültségünk, pozitív. És amit hozzá kell adni, valamilyen más színnel, zölddel fogom bejelölni, az lesz az induktivitásra jutó feszültség, az UL. És akkor ugye e három feszültség összege kiadja a bemenő feszültséget, ami megegyezik a kimenő feszültséggel. Ebből látszik, hogy a pozitív feszültségterületek, amik az induktivitásra jutnak, itt láthatók. Ugye? Egészen a kék vonalig. Ugye a kéktől, kék vonal csúcsától, kék nyílt csúcsától kezdve lehet az induktivitás, vagy rajzoltam fel ugye az induktivitásra jutó feszültséget. Na most ezt nem fogom kirajzolni már. Ugyanezt lehet elmondani a T2 időpontra, ott szintén a kék vonaltól kezdve negatív feszültségek jutnak az induktivitásra, UL, ezek is ugye UL metszékek voltak, és most is a két feszültség időterületnek, UL az induktivitásra jutó feszültség időterületnek egyformának kell lenni. Így alakul ki ebben a nagy alfa gyújtásszögben, ami ugye valahol 120 fok környékén van, a állandósult állapotban az áramkép. Milyen következtetés lehet levonni ebből? Kérem, a kimenő feszültség ebben az esetben negatív átlagértékben. Mert egy rövid idő, ugye alfától pi-ig tartó időtartam alatt pozitív a feszültség, és majdnem végig, ugye nulla, hát a nulla átmenettől kezdve, a következő gyújtásig negatív. Tehát ebben az állapotban, amikor ugye AC-DC egyenirányításról beszélünk, el tudjuk érni azt, hogy az kényszerszerű, hogy az áram mindig pozitív lesz. De a feszültség lehet pozitív is, negatív is, függően attól, hogy a bekapcsolási alfaszög mekkora. Most szándékosan választottam egy nagy alfa értéket, amikor a kimenő feszültség átlagértéke az negatív. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, kérem, hogy visszatáplálunk a váltakozó áramú hálózatba teljesítményt. Ha ez egy akkumulátor, vagy fékezünk, egy egyenáramú motor, és fékezünk. Például ugye a villamosok vagy a metrók egyenáramú motorral hajtottak, akkor a fékezési energiát vissza tudjuk táplálni a hálózatba. Ennek persze van feltétele, hogy a hálózat fogadni tudja a visszatáplált energiát. Tudni, ilyenkor fölemelkedik a tápfeszültség értéke, és a feszültségnek csak egy bizonyos értékig szabad ugye a névleges érték fölé menni, de általában ezt meg lehet tenni, és amióta ezt a visszatáplálást használják, azóta 30-40%-kal, hát 30%-kal csökkenteni lehetett az energiafelhasználást. Hát ezt én azért mondtam el önöknek, hogy lássák, hogy egy egyenirányító esetében, ugye egy AC-DC konverter esetében az áram ugyan mindig egyirányú, de a feszültség átlagérték az kétirányú legyen. Ha az átlagértéket kiszámoljuk, tehát az U kimenő feszültség átlagértékét kiszámoljuk egy fél periódusra, nullától, ugye alfától, alfa plusz pi-ig, U akár bemenő feszültség, mert úgyis egyenlő a bemenő és a kimenő feszültség, d omega t-t, akkor azt kapjuk, hogy az um per 2pi szer koszinusz alfa, ilyen esetben. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az alfa szög függvényében, hogyha ide az U kimenő feszültség átlagértékét a 2 per pi-szer UM-re vonatkoztatva fölrajzoljuk, akkor egy koszinusz alfa görbét kapunk. Ez a pi érték, ez a nulla érték. Amikor 90 fok alatt vagyunk, akkor egyenirányító üzemben dolgozik az egyenirányító. Egyenirányító üzem. És ebben az intervallumban pedig inverter üzemben visszatáplálunk a hálózatban. 90 fokig energiát teljesítményt vételezünk a hálózatból, itt pedig inverter üzem van, visszatáplálunk a hálózatban. A maradék időben még röviden az egyen-egyen konverterekről és a DC-AC konverterekről lesz szó. Most tartunk szünetet, nálam már majdnem negyed van. Kedves kollégák, elkezdjük a második órát. Az óra elején kivetítek egy jó néhány képet. Ezek a képek részben kapcsolódni fognak az előző órán, az első órán elmondottakhoz. Részben már a következő témakört is bevezetik. Az első ábrám, az ábrák jelentős része animált lesz, felismerik, ez az egyszerű, egyetlen vezérelt kapcsolót tartalmazó, soros RL-körrel modellezett terhelésű, ugye váltakozó feszültséggel táplált áramkör, ahol ezt a kapcsolót ugye kibekapcsoljuk. És itt egyetlen egy ilyen bekapcsolás látható. A szinuszos bemenő feszültség ugye feketével van rajzolva, kékkel látható a bekapcsolás után a kimenetre jutó feszültség, és az áram hullám alak pedig zölden látható, bekapcsolás után folyik, és valahol kialszik. Na most általában az egyik megoldása annak, hogy hol kapcsoljuk, hol adjunk vezérlő impulzust a vezérelt kapcsolóra, az úgy történik, hogy van egy egyenfeszültségünk, ez a piros vonal, itt van ugye a nulla, hely, nulla vonala, és egy időben lineárisan növekvő feszültséggel, ilyen háromszög feszültséggel hasonlítjuk össze, és ahol a kettő komparál, a kettő megegyezik egymással, az 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 időpont, amikor kiadjuk a vezérlő impulzust. Látják, ezt tudjuk változtatni folyamatosan a bekapcsolási időpontot, és ettől függően más és más lesz a kimenő feszültség hullámalak, és más lesz ugye az áram hullámalak is. Itt még egy dolgot láthatnak, ezzel a függőleges piros vonallal választhatjuk ki azt, hogy az áramkörben folyik áram, vagy sem. Hát most éppen a zöld hullámalak jelző, hogy folyik áram. Ha kimegyünk ebből a körből, akkor ugye megszűnik az áram. Még egy dolgot tudnak változtatni, az induktivitás nagyságát. Ha növeljük ezt a fekete területet, akkor nő az induktivitás nagysága, és így már tiszta induktív területet kapunk, vagy tiszta induktív áramkör, ellenkező esetben pedig ugye tiszta ómos áramkörre jutunk. Hát ez volt a legegyszerűbb áramkör, amit be akartam mutatni, otthon is játszanak ezzel, érdemes. A következő, nézzük, ezt mutassuk be. Igen, hát ez még mindig egy egyenirányító, az úgynevezett Grétz kapcsolás. Én ezt nem rajzoltam fel, de lényegében ugyanezeket lehet ebben látni, amikor a felső bal és az alsó jobb kapcsoló van bekapcsolva, akkor az áram útját ugye láthatják, itt az RL körben folyó áram útját, és amikor ugye én elmegyek ezzel az időpontot kijelölő körrel, akkor ahol áram folyik, ugye ez a másik, itt most ellenkező kapcsolók vannak bekapcsolva, mint látják, zölddel van jelölve, az áram útja változatlan fölülről lefele mutat, és most is tudják változtatni ugye az RL áramkört, és egyébként az összes többi, amit itt az időfüggvényekben láthatnak ugyanaz, tudjuk változtatni hasonló módon, mint előbb a bekapcsolási időpontot. Következő ábra. Hát ezt be sem mutatom. Ez volt az az áramkör, amelyikkel a táblánál foglalkoztunk, azzal az egy különbséggel, hogy itt nem tételezte föl az illető, aki ezt készítette, azt, hogy az áram állandó, hanem egy kis RL időállandó van feltételezve. Még egy-két ilyen egyenirányító áramkört bemutatok. Az egyik ezek közül egy háromfázisú kapcsolás, természetesen nem fogunk belemenni ennek a részleteibe. Itt a transformátor szekunder oldalán három vezérelt kapcsoló van, és a terhelés az feltételezi azt, hogy egy állandó áram, tehát olyan nagy az RL körnek az L időállandója, az áram értéke állandó, az innen látszik. És most is nézzük csak. Feltételezem, hogy tudom változtatni, igen, tudom változtatni a gyújtásszöget is, tudom változtatni azt is, hogy mit nézek meg. Most ugye a jobb oldali vezérlő kapcsoló van bekapcsolva, a bal oldali és valahol a középső. Tehát ha ezt végignézik, akkor követni tudják, hogy egy ilyen háromfázisú áramkörben mi játszódik le. Egy kicsit összetettebb az, amikor nem három kapcsoló, vezérel kapcsoló van, hanem úgynevezett teljes híd van, tehát egy, kettő, három pozitív oldalon, és a negatív oldalon is három van. Ugyanezeket a játékokat tudják végigjátszani, tudjuk változtatni a vezérlési időpontot, tehát hogyha kapcsoljuk be az egyes kapcsolókat, és azt is tudjuk változtatni, hogy melyik áramkört folyjon az áram, ugye látják, most ezt csinálom. Következő. Most már áttérnék a DC-DC konverterekre, ahol ugye egyenfeszültségből egyenfeszültséget csinálunk. Bevezetőben annyit elmondanék, hogy ez tulajdonképpen az egyenáramú áramkör transformátora. Ugye a transformátorral mit tudtunk váltakozó áramkörben csinálni? Feszültséget és áramot tudtunk váltani. Itt is ezt tesszük, egyen áramú áramkörben a feszültséget tudjuk váltani, és ezzel, hogyha mondjuk a feszültséget csökkentjük, akkor áramot növeljük, mert feltételezzük azt, hogy a rendszer 100%-os hatásfokú, persze van egy kis vesztesség benne, de lényegében a bemenő teljesítmény és a kimenő teljesítmény, az meg kell, hogy egyezzen. Hogy tesszük ezt? Az elv nagyon egyszerű. Föl is fogom rajzolni, de most bemutatom. Úgy hívják ezt, hogy pulzus szélesség moduláció. Nem csak itt használjuk, hanem tehát nem csak a DC-DC egyen-egyen átalakítók esetében, hanem minden más átalakító esetében is csináljuk. Például, amikor egyenfeszültségből váltakozó feszültséget csinálunk. Ennek az angol rövidítése, a PWM, Pulse Width Modulation-ből származik. Én egyszer már erről tettem említést, itt most a legegyszerűbb változatot látják. Képzeljék el, hogy van egy egyenfeszültségünk, ez az U1, itt van a zérus tengely. Tehát ekkora, ilyen nagyságú az egyenfeszültségünk. És egy kapcsolót vagy bekapcsolunk, vagy kikapcsolunk, és ettől függően a terhelése, vagy kiadjuk az U1 feszültséget, vagy sem. És itt látható a zölddel jelölt terület a kimenő feszültség átlagértéke. Ha sose kapcsoljuk be a kapcsolót, akkor a kimenete nem jelenik meg az U1 feszültség. Ha pedig bekapcsoljuk végig, akkor teljes U1 feszültség megjelenik, és hogyha van olyan időszak, amikor be van kapcsolva a kapcsoló, és van olyan időszak, amikor ki van kapcsolva, akkor az átlagérték ugye egy közbenső érték, a maximum és a minimum között. Ez az alapelv. A kapcsolás, kibekapcsolás általában nagy frekvenciával történik, minimum néhány 10 kHz-zel, vagy 100 kHz-zel, vagy megahertzel. Ilyen értelemben a kimeneten nagyon egyszerűen tudunk egyenfeszültséget csinálni, egy megfelelő szűrőkörrel, általában ez egy kondenzátor, lényegében véve állandó egyenfeszültséget tudunk a kimeneten produkálni. Az alsó áramkör lényegében ugyanezt mondja, azzal a különbséggel, hogy látják, itt van a zérus tengely alul, és van egy pozitív feszültségünk, ez az U2, és egy ugyanakkor a negatív feszültségünk, ez a mínusz U2. És itt is tudjuk, itt most egy olyan változat van, amikor vagy a felső, a pozitív feszültséget adjuk a kimenetre, vagy az alsó, negatív feszültséget. Most ugye hosszabb ideig adjuk a pozitív feszültséget, és rövidebb ideig a negatív feszültséget a kimenetre, ennek megfelelően az átlagérték pozitív. És ezt el tudjuk vinni ugye a maximális pozitív értékig, de el tudjuk vinni a maximális negatív értékig is. Tehát az alapelv az egyen-egyen átalakítóknál igen egyszerű. DC-DC konverter. A világítást fölkapcsolom. Mindössze annyit kell tenni, hogy egy egyenfeszültséggel plusz-mínusz egy kapcsolón keresztül, vezérelt K kapcsolón keresztül a terhelésre, amit most én egy R ellenállással szimbolizálok, kapcsoljuk az UK kimenő feszültséget, és ugye ilyenkor az időfüggvény az úgy alakul, hogy amikor, talán színessel rajzolom, pirossal, amikor ki van kapcsolva a kapcsoló, akkor a kimenő feszültség zérus, és amikor be van kapcsolva a kapcsoló, akkor pedig a teljes nagy U egyenfeszültséget, a bemeneten található nagy U egyenfeszültséget a kimenetre kapcsoljuk, ez az, és ez az UK, U index K kimenő feszültség. Erről beszélek. És utána periódikusan ugye ezt ismételjük. A periódus időt én most egyszerűen csak T-vel jelölöm. A T-nek két szakasza van. Van egy TK kikapcsol állapotban, állapotot jellemző intervalluma, és van egy TB bemenő, vagy bekapcsolt állapotot jelző intervalluma. Mekkora lesz az átlagértékünk? Mondjuk ezt zölddel jelölöm az ábrán is, ezen az animált ábrán is így volt. Ez lesz az UK kimenő feszültség, nagy U-val jelölöm az átlagértéke, ami ugye úgy adódik, hogy az UK az egyenlő az 1/T-szer integrál T B-től T-ig, U, nagy U, DT, és ugye ennek az értéke a TB per T-szer nagy U lesz, ahol ezt az arányt jelöljük, az irodalom mindenütt nagy D-vel jelöli. Bekapcsolási aránynak lehet nevezni. Ugye, ha TB megegyezik a T-vel, akkor maximális lesz a kimenő feszültség átlagértéke. Ha TB nulla, nem kapcsoljuk be, hát akkor nulla lesz. Zérus lesz a kimenő feszültség értéke. Na most, három alapkapcsolása van, és számtalan, talán nem túlzok, azt mondom, hogy százával vagy ezrével vannak különböző verziói ezeknek, de az alapkapcsolás az három. Ezek közül az egyiket föl fogom rajzolni, és röviden beszélünk róla. Az egyik alapkapcsolással csak csökkenteni tudjuk folyamatosan a kimenő feszültséget, a másikkal csak növelni tudjuk a feszültséget, a harmadikkal pedig növelni is tudjuk, meg csökkenteni is tudjuk. Hát mi a legegyszerűbb kapcsolást nézzük, azt a kapcsolást, amikor egyetlen egy kapcsolónk van megint. Ide eddig én erről nem beszéltem, csak egyszer említettem röviden, futtában, egy úgynevezett diódát kell kapcsolnunk, amelyik egy olyan félvezető elem, ugye, amelyik a rajzolt nyíl irányában mindig vezeti az áramot, ellenkező irányban pedig mindig zár, vezérelni nem lehet. Függően attól, hogy milyen feszültség, milyenek az áramköri viszonyok, ha az áram át akar folyni alulról fölfel, akkor engedi. Félvezető elem, plusz, mínusz, nagy U egyen feszültség a bemeneten. Itt van egy induktivitás, egy nagy L, és a szűrőkör az egy egyszerű C, majdnem mindig elégséges, ennyi, és a terhelést nagy R-rel jellemezzük. Így néz ki ez a feszültség csökkentő. Csökkentő, tehát U, feszültség csökkentő kapcsolás. Mi lesz a hullámalak? Azért jelöljünk be ide egy-két értéket. UD, ez az UL feszültség, és most azt fogjuk feltételezni, ezek jó közelítések, csak az egyszerűség kedvéért is érdemes ezt megtenni, hogy az U kimenő feszültség egy állandó sima egyen feszültség. UK állandó és sima. Az I áram, ami itt az induktivitáson folyik, mondjuk az IL áram, az nagy I egyenlő állandó, azért, mert az induktivitás egy nagy érték, nem változik. Na, ilyen feltételek mellett felrajzolok két időfüggvényt. Az egyik az UD feszültség. Ide rajzolom, vagy ide írom. UD az időfüggvényében. Hát kérem szépen, amikor ki van kapcsolva a kapcsoló, akkor az UD feszültség nulla. Miért? Ki mondja meg. Amikor pedig be van kapcsolva, akkor az UD feszültség az megegyezik. Tehát ha a kapcsoló be van kapcsolva, akkor természetesen a teljes U feszültség rájut az UD-re, záró irányban akarna áram folyni, de nem tud. Ez tehát megegyezik a nagy U-val, ezzel a nagy U feszültséggel, és itt most ismétlem, az egyik idő szakasz a TK, a kapcsoló ki van kapcsolva, kapcsoló be van kapcsolva, ez a periódus idő. Ugyanazt az ábrát rajzoltam föl, amit ugye ide rajzoltam, és ez azt jelenti, hogy ennek az átlagértékét azonnal tudjuk. A nagy U dióda átlagérték, a dióda feszültség átlagértéke, az ugye a nagy D, egyébként ez a duty cycle-ből származik, nagy D, a TB per T arány, szorozva a nagy U-val. Még egy ábrát kell ide felrajzolnom, ami már mindent megmond, mert mi a célunk, hogy kapcsolatot teremtsünk a bemenő és a kimenő feszültség között. Hát ezt a kapcsolatot úgy lehet megtalálni, hogy felrajzoljuk az induktivitásra jutó feszültséget, amelyikről azt tudjuk, hogy amikor ki van kapcsolva a kapcsoló, akkor ugye a dióda, az induktivitáson folyó áram, ami állandó, a diódán keresztül fog záródni, és ilyenkor a teljes kimenő feszültség rájut az induktivitásra, de negatív előjellel. Tehát ebben az időszakban az UK feszültség lesz, ugye látszik, a diódán átvezető irányú áram folyik, ez az áram itt kering, és a dióda feszültségesése ilyenkor ideális dióda esetében zérus. A következő periódusban pedig, amikor be van kapcsolva a kapcsoló, akkor ugye az U feszültség és az UK feszültség különbsége jut az U mínusz az UK feszültség jut az induktivitásra. Ez a negatív feszültségidőterület, ez a pozitív feszültségidőterület. Ennek a kettőnek zérusnak kell lenni, fölírom. A területszabályt írom fel. A területszabály ugye azt mondja, hogy a mínusz UK-szor a TK plusz U mínusz UK-szor TB egyenlő nulla. Mindig a területszabályt használjuk, hogy az induktivitásra jutó feszültség átlagértéke periodikus esetben zérus. Utána ugye ez a folyamat ismétli önmagát, azt nem rajzoltam fel. Hát ebből azonnal következik, hogy az UK az egyenlő D-szer nagy U. A D-t pedig ugye 0 és 1 között tudjuk változtatni, tehát vagy zérus lesz a kimenő feszültség, vagy a nagy U. Ezzel lehet folyamatosan a kimenő egyenfeszültséget változtatni. Az áram persze éppen fordítva, hogyha csökkentjük a kimenő feszültséget, akkor a kimenő áram nő, a bemenő áram pedig a kimenő I áramhoz képest csökkenni fog. Tessék bebizonyítani, nagyon egyszerű felrajzolni az áramok időfüggvényt, mármint a bemenő áram időfüggvényt, a kimenő az ugye állandó, és annak az átlagértékét. Felírni az átlagértéke a bemenő áramnak, azért ezt fölírom, D-szer az I. A DC-DC konvertereket talán a legnagyobb számban gyártják és alkalmazzák. Ugye tetszenek tudni, hogy az összes szórakoztató elektronika az egyenfeszültségről, vagy telepről működik, vagy egyenirányítás után különböző feszültségről működik. Az összes számítógépen belüli eszköz egyenfeszültségem. Az összes mérőeszköz egyenfeszültséggel működik. Természetesen az egyenáram motorok úgy működnek, és nagyon sok ipari folyamat, akkumulátortöltés, tímföldgyártás, elektrolízis, oxigént, hidrogént, stb. Előállító eszközök, és itt számtalan helyen van szükségünk, szabályozott egyenfeszültsége. Néhány példát be fogok mutatni most az alkalmazásra, és tekintettel ránéztem ugye az órámra, és az órám azt sugallja, hogy talán helyesebb, hogyha az AC-DC konvertereket már nem a táblán mutatom be, bocsánat, ez maradt hátra, a DC-AC konverterek, arról egy-két ábrát bemutatok ernyőn, konverter, vagy ahogy ezt a konvertert nagyon sok helyen hívják, nevezik, inverter. Azért inverter, mert ugye egyenfeszültségből Werther egyen feszültségből csinál váltakozó feszültséget, vagy egy fázisban, vagy sok fázisban. Azért az alapelvet azt felrajzolom. Plusz, mínusz, ez is mínusz, talán ez nulla. U, tehát ezek egyenfeszültségek. És ez maga a terhelés, ami hát most R ellenállással van szimbolizálva. Nézzék, nagyon egyszerű a dolog. Ha a K egy kapcsolót kapcsolom be, akkor a felső U feszültséget kapcsoljuk, ugye az UK kimenetre, és akkor az UK megegyezik az U-val. Tehát az időfüggvényében az UK feszültségünk az első fél periódusban megegyezik az U-val, és akkor, amikor a K1-et kikapcsoljuk és a K2-t kapcsoljuk be, akkor pedig pont fordítva, ugye negatív előjellel jut rá az alsó U feszültség, és ilyen négyszög feszültséget kaphatunk. Hogy mikor kapcsolunk ki, meg mikor kapcsolunk be, az ugye rajtunk múlik. Tehát, hogy milyen frekvenciájú váltakozó feszültséget, négyszög feszültséget állítunk elő, az csak tőlünk függ. Lehet ez 1 Hz, lehet ez 100 Hz, lehet 1 MHz. Tetszőleges. És több fázist is elő tudunk állítani, mert ezt a kapcsolást ismételjük ugye három ágban. Az egyik ágban az egyik fázist, a másik ágban 120 fokkal eltolva a másik fázist, és így tovább állítjuk elő. Ilyen módon változtatjuk a frekvenciát, és azt is természetesen el tudjuk érni, hogy a kimenő feszültség már ne négyszög feszültség legyen, hanem gyakran, ha az a követelmény, szinuszos feszültség legyen. Hát kérem szépen, egy-két ábrát még bemutatok, és ezzel zárjuk a szemesztert. Most már nem veszem le a világítást. Ehhez remélem megtalálom. Ezeket az áramköröket látták, erről nem beszélek semmit. Ezek talán egy szót erről. Ez a feszültség növelő DC-DC kapcsolás. Ugyanazt a három elemet használjuk. Induktivitás, kapcsolás, DC. Csak más kapcsolásban. És ahelyett, hogy csökkenteni, ez csak növelni tudja a kimenő feszültséget. A másik kapcsolás, amelyik feszültséget növelni, csökkenteni tud, az itt látható, megint csak ugyanazt a három elemet használjuk. A következők különböző verziói ezeknek, nem beszélünk róla. És hát most itt látnak egy olyan ábrát, ami mondjuk ezzel zárjuk. Kérem, egy egyfázisú négyszög hullámot az ott mutatott alapelv szerint állítunk elő. Ha most mi szinuszos feszültséget szeretnénk, akkor két lehetőségünk van. Az egyik lehetőség az, hogy ezt a négyszög feszültséget egy szűrőn keresztül vezetjük, amelyik szűrő kiszűri a felharmonikusokat, és csak az alapharmonikust engedi át. Ilyen szűrőink vannak, csak ezek drágák. Súlyosak, nagyméretűek és veszteségesek. Ehelyett gondolkodó emberek kitaláltak sokféle, azok közül az egyiket mutatom meg, pulzusszélesség modulációt. Tessék elképzelni, hogy előállítanak elektronikusan egy szinuszos feszültséget. ezzel a zöld feszültséggel. A zöld feszültségnek tudják változtatni a frekvenciáját, tehát a periódus időt és az amplitúdóját. Zérus és maximum között, a frekvenciát szintén megfelelő határok között. És utána ezt a két jelet komparáltatják. Mit jelent az? Ahol metszi a két vonal egymást, ott kapcsolási műveletre kerül sor. Hogy? Úgy, nézzék a pirosat, amikor ide jutunk, akkor a felső pozitív feszültségből átkapcsolunk a negatívba, és így tovább. Ennek az impulzus sornak, amit így előállítunk, az alapharmonikusa ez a szaggatott vonallal rajzolt görbe. Bizonyítható, hogy a felső referencia feszültség a zöld, és az alsó szaggatott vonallal rajzolt színusz amplitúdója megegyezik, hát a frekvenciája természetesen megegyezik. Tehát ha változtatjuk a felső referencia alapjelnek az amplitúdóját és a frekvenciáját, akkor ilyen módon nagy teljesítmények után, mert ugye a teljesítménykapcsoló kapcsolja az U feszültséget föl meg le, ennek az alapharmonikusa már a frekvenciában be van állítva és az amplitúdóban. Az utolsó gyönyörű gondolat, az itt látható. Kérem, itt van a frekvencia diagram. Az alapharmonikusra vonatkoztatva a felharmonikusok. Az alapharmonikus amplitúdója és ugye frekvenciája egy, mert viszonyítottuk saját magához. Az első vívő frekvencia és az oldalsávok valahol a háromszögjel frekvencia és a szinuszos frekvencia arányától függ. Ha a háromszögjel frekvenciája például százszoros, ami gyakorlati érték, pontosabban van néhány százszoros, akkor az első felharmonikus vívő frekvencia az valahol száz vagy néhány száz hercen van. Az oldalsávak, alsó meg felső oldalsáv, így hívják ezeket, meg rohamosan csökkenő amplitúdó jelentkeznek. Úgyhogy ezt kiszűrni, hogy úgy mondjam, az előző esethez képest gyerekjáték. Ezt az elvet, meg ehhez hasonló elvet használják ahhoz, hogy ugye egyen feszültségből különböző váltakozó feszültséget állítsanak elő, és ilyen módon ugye a váltakozó áramú indukciós motorokat fordulatszámban vezérlik, vagy a szinkron motorokat, vagy olyan szükségi áramforrásokat állítanak elő, amelyek akkumulátorból állítják elő az váltakozó feszültséget, és amikor önök a kórházban éppen, vagy valaki műtőn fekszik, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a villamos energiaszolgáltatás az nem szűnik meg. Köszönöm szépen, viszontlátásra, minden jót!